Az új évet rögtön egy nagyon izgalmas tőzsdei társasággal indítjuk. Az Xtend piacon december 12-én debütáltak a Start Holding nyertének a részvényei. Ez a cég a Cápák között műsorából ismert Balogh Petyához tartozik, akit szeretettel köszöntünk a vonalban, a Start Holding vezérigazgatójaként. Szervusz!
Sziasztok!
Egy vagyonkezelő holdingról van szó, korai stádiumban lévő, induló, nagy növekedési potenciálra rendelkező, jellemzően technológiai vállalkozások fejlesztését támogatjátok különböző formában, úgyhogy tulajdonrészt szereztek a társaságban, az információs dokumentumotok alapján azért meglehetősen kiterjedt ezeknek a portfólió cégeknek a számossága. Mi hozta meg azt a döntést, hogy tőzsdére léptek?
Maga a gondolkodás onnan kezdődött, hogy a fő célunk az az, hogy a hazai innovációs ökoszisztémát, az úgynevezett startupokat és az ő működésüket segítjük, és hogy minél több nemzetközileg sikeres magyar induló cég legyen. Olyan cégek, amik utána nagyot szólnak a világban is. És ahhoz, hogy jobban működjön ez a része a magyar gazdaságnak, arra jöttük rá, hogy két dolog hiányzik. Az egyik a tudás, tehát hogy az, hogy vállalkozói tudásban, nemzetközi piaci tudásban nem állunk olyan jól Magyarországon, úgyhogy ez részben egy oktató cég, részben egy tudásközpont is, az cégvezetőket képezünk, tanítunk, adunk nekik át friss piaci tudást. A másik oldalról pedig azt vettük észre, hogy nagyon kicsi a magántőkének Magyarországon a részvétele, a korai fázisú cégek finanszírozásában, főleg az ilyen startup jellegű cégeknél, és nagyon nagy az állami szerepvállalás. Önmagában nem azt állítjuk, hogy az állami szerepvállalás mindenképp káros, de ha nincs mellette magántőke, és csak az állam fektet ilyen cégekbe, akkor az biztos, hogy nem az egészséges. Ezért arra jöttünk rá, hogy be akarjuk csatornázni, meg akarjuk mutatni a magántőkének, hogy érdemes startupokba fektetni, hogy van egy ilyen kategória és akár egy ilyen eszközosztály is, amiben érdemes gondolkodjon, viszont magánbefektetőként egy darab startupba befektetni nagyon kockázatos. És ezért jött az a megoldás, hogyha tőzsdére viszünk egy ilyen céget, ami startup befektetéseket végez, ráadásul nagy számban és egy profi csapattal, akkor az valószínűleg sokaknak lehet érdekes, és szolgálja ezt a nagyobb célunkat, hogy egy jobban működő piacot építsünk. Azaz azért választottuk a tőzsdét, mert így tudjuk a magántőkéhez eljutatni az innovációs befektetéseknek a lehetőségét, hogy ebbe a korai fázisba be tudjanak szállni rajtunk keresztül. Ugye ezt építjük, ez a start, ez a kettősség, egyrészt a vállalkozói tudásközpont és oktatócég, másrészt pedig egy nagyon nagy ambíciójú befektető cég. Most mind a két tevékenységet már évek óta csináltam én is, feleségem már ketten is, de tavaly nyáron született meg a gondolat, hogy akkor ne csak ketten csináljuk ezt, hanem erre építsünk egy profit struktúrát, kezdjük el ezt a tevékenységet nagyban skálázhatóan, egy nagyobb profi csapattal felépíteni, és így jutottunk el december 12-én a tőzsdére.
Milyen volt a fogadtatás a befektetők körében a cégeteknek? Kiktől, milyen befektetői körből, és jellemzően milyen összegben vontatok be tőkét a tőzsdei debütálást megelőzően?
Csináltunk egy tőzsde előtti zárt körű tőkebevonást, ahol két körben magánbefektetőktől, jellemzően vállalkozóktól, angyalbefektetőktől, startup alapítóktól, már cégüket eladott alapítóktól vontunk be tőkét, azaz attól a szakmai közösségtől, akivel együtt építjük ezt az ökoszisztémát, és akik ismernek minket, és tudják, értik, hogy mivel foglalkozunk. Úgyhogy több mint 70 befektetőtől 1,15 milliárd forintnyi tőkét sikerült bevonjunk. Így az is volt a célunk, hogy minél szélesebb kör tudjunk megszólítani már abban a körben is, de ezt limitált a törvényi limit is, hogy hány befektető jelölt előtt zárt körülön beszélgetni még, és tőlük sikerült ezt a tőkét bevonni, ezzel jutottunk el oda, hogy skáláztuk már a tevékenységet, a befektetési oldalt és az oktatási oldalt is, és megérkezhettünk a tőzsdére. Úgyhogy december 12-én igazából csak a kereskedés indult meg a tőzsdén, új kibocsátásunk nem volt, ez majd még a jövőben érkezhet.
Mekkora részesedésetek maradt, és ez mennyire komfortos számodra hosszú távon, hogy néz ki az optimális tulajdonosi struktúra a te vagy ti szemszögetekből nézve?
Amit rögtön az elején kitűztünk ennek a sztorinak, hogy nagyon nagy dolgot építünk, az a célunk, hogy 10 év alatt eljussunk oda, hogy 1000 befektetésünk legyen egyszerre a portfólióban, ami már feltételezi azt, hogy régiósan működjünk, hogy ne csak Magyarországról fektessünk be Magyarországra, hanem 10 országban jelen legyünk. És ezen a nagy célon, ahogy dolgoztunk, akkor arra is rájöttünk, hogy kizárt, hogy többségirányításból tudjuk azt a céget tulajdonolni, hogy többségi tulajdonosok maradjunk, aminek ekkora a tőkeigény, ami ennyi befektetést akar eszközölni, és ezek nagyon hosszú távú befektetések, azaz nem csak rizikósak, de lassúak is, idő is kell ahhoz, hogy egy kis cég nagyra nőjön és meghódítsa a világot. Ezért láttuk azt, hogy ennek nagy lesz a tőkeigénye, több körben kell majd tőkét bevonjunk, és ebből terépítkezünk. Úgyhogy az elejétől tudtuk, hogy ebben össze fog menni a tulajdon részünk lépésről lépésre higulva. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy 60%-nyi van feleségemmel a mi kezünkben, a menedzsmentnek van, az alapító társaimnak egy nagyobb darabja, és a befektetőinknél van 30% körüli rész. Úgyhogy viszonylag sok tulajdonos, és viszonylag sok kicsi tulajdonos van a cégnek, ami azért is előnyös lehet egy tőzsdei cég számára, hogy minél több tulajdonos van, annál nagyobb az esély, lesz is forgalom. És azt látjuk, hogy az X-Tenden azért vannak olyan cégek is, ahol kevés tulajdonos kezében van az összes részvény, és nagyon kicsi, vagy akár egyáltalán nincs is forgalma a részvényeknek. Mi hosszú távban gondolkodunk, ezért örülünk annak, hogyha történik kereskedés. Mert ez építi hosszú távon a befektetők bizalmát, és abban, hogy egy likvid papírt építünk.
Pályafutásod során már több sikeres exiten is keresztül mentél, illetve megvalósítottál, és ezekről is beszélhetünk a későbbiekben, viszont ami számomra különösen érdekes és szimpatikus, hogy a honlapotokon felsoroltátok a bukókat is, amiket összehoztatok, és gyakran az ember a kudarcaiból akár többet is tanulhat, mint a sikereiből. Voltak-e esetleg olyan tanulságok, amiket hasznosítani tudtok a jövőbeli befektetéseitek során?
Abszolút, ez egy olyan szakma, a korai fázisú befektetés, amit még mi is folyamatosan tanulunk. Hát egyrészt ebben a nagyon korai életfázisban első-második befektetőnek lenni nagyon rizikós. A nemzetközi statisztika is abban az irányba mutat, hogy bármilyen jól válogatunk, elvárhatóan 50% fölött lesz az elbukó projektek aránya, és egy kisebb részen a befektetéseknek fogjuk keresni a pénz nagyobbik részét, tehát nem átlagos esetek vannak, hanem kiugró eseteken tud az ember kockázati befektetésből keresni, ez a startup befektetésből. Ezért is fontos szerintem, hogy nem érdemes egy darab befektetésben gondolkodni, hanem mindenképp befektetőként is portfóliót kell építeni, és minél szélesebb az a portfólió, annál stabilabb tud lenni, annál nagyobb eséllyel működik a statisztika. Úgyhogy ez volt a mögöttes gondolatunk, és igen, büszkék vagyunk arra is, amikor valami nem sikerült. Azok is tanulságok, amiket igyekszünk meg is osztani, ahol tudjuk, hogy más is tudjon belőle tanulni, illetve ez vezetett abban is, hogy egy olyan szakmai csapatot raktunk össze, ahol az alapítóknak összesen több mint 140 ilyen korai fázisú cég inkubálásában van személyes tapasztalata, tehát összeszedtük a legjobb szakembereket a magyar piacról, hogy össze tudjuk önteni a tudásunkat, hogy minél gyorsabban tudjunk minél jobb döntéseket hozni. De azt is látni kell, hogy azért ez egy hosszú tanulási folyamat. Mi azt gondoljuk, hogy ebben idővel tudunk nagyon-nagyon jók lenni. És a magyar startup ökoszisztéma, ez a világ még nagyon picike ahhoz képest, mint ami tőlünk nyugatabbra, vagy tőlünk északabbra már van. Azaz mi abban bízunk, hogy maga az ökoszisztéma is körülöttünk. Maguknak a startupoknak a számossága és az összértéke még akár egy nagyságrendet nőhet a következő évtizedben. És azt gondoljuk, hogyha ebbe bele tudunk tanulni egy erős brandként, egy erős szakmai csapattal és sikertörténetekkel álltunk mögött, akkor át tudjuk nyerni a piac bizalmát, és lehetünk mi a meghatározó szereplői egy nagyobb piacon is ennek.
Regionális növekedést ígértek, mind tőkebefektetési, mind tőkebevonási oldalról. Itt egy nemzetközi portfólióról beszélünk majd, illetve ebben egyszerre jelen lehetnek friss befektetések és exit fázisba érő vállalkozások is. De mi a helyzet a jelenlegi portfólióval, akik most gondolkoznak befektetésekben, milyen, mekkora portfólió csomagot kapnak, és milyen lehet egyébként akár a következő egy-két évben várható profitabilitása ennek a holdingnak?
És nyilván tőzsdei cégként van pár dolog, amire tudok, és van pár, amire nem szabad válaszoljak ezen a ponton. A maga a portfóliót tekintve az egyik legnagyobb startup portfóliót építjük, és ebben már jól állunk. Az információs dokumentumunkban benne van tételesen minden cég is. 2023-ban több mint 20 cégbe fektettünk be. A tevékenységünket folyamatosan skálázni akarjuk, azaz akarjuk növelni a befektetések darabszámát is. Emellett a év végén elnyertünk egy vissza nem térítendő állami támogatást is 450 millió forint értékben, aminek szintén az a célja, hogy ebből a pénzből további befektetéseink mellé tudjunk támogatni startupokat. Úgyhogy mindenképp az a cél, hogy ez egy nagyon széles portfólió legyen, és ezen a portfólión belül is azért jellemzően technológiai cégek vannak, és pár téma van, ami köré csoportosul az eddigi portfólióra, ezt folyamatosan fogjuk szélesíteni, de meghatározó cégekbe fektettünk az oktatási iparágban, az AI, mesterséges intelligencia körül kialakuló új iparágban is számos befektetésünk van. De azt lehet mondani, hogy olyan cégekbe fektetünk, amiktől gyors skálázódást várunk. Viszont ezek a befektetések Magyarországon jellemzően 10-15 évvel később jutnak el egy nagy nemzetközi exitig, azaz cég eladásig, úgyhogy mi is hosszú távon számolunk. Azt reméljük, hogy ha nem is gyorsan, de jelentős értéknövekménnyel fog néhány cégünk majd eladásra kerülni, de nehéz megjósolni a jövőt, mert annyira sok minden befolyásolja. Ami talán egy különlegesség az ilyen befektetéseknek, hogy mivel ezek nem gyorsan keletkező eladható, nem egy gyors forgású piac, hanem cégek állnak mögötte, amiknek tevékenysége van, akik épülnek. Ezért az ő értéküket nem is feltétlenül ma kell nézni, hanem majd, amikor eladásra kerülnek. Azaz ezek hosszú távú mögöttes befektetések, amiket valamilyen szinten tud csak tükrözni az aktuális részvényárfolyam.
Az információs dokumentumokat, illetve a stratégiátokat nézve az emberben óhatatlanul felmerül, hogy több ponton lehet párhuzamot felfedezni a ti stratégiátok, illetve például a Y Combinator között. Véletlen-e ez az egybeesés, az egyik kérdésem ez, a másik kérdésem pedig a launchpaddal kapcsolatos. Ti ugyanis nem csak tőkével, hanem egy inkubációs programmal segítitek a startupok működését, illetve segítitek elő sikerüket. Mit kell tudni erről a programról? Kik vesznek benne részt? Van-e interakció, esetleges szinergiák a résztvevők között, illetve a launchpadot követően gondolom nem engeditek el teljesen a startupok kezét? Hogyan folytatódik a 3 hónapos program után az együttműködés a startupokkal?
Mi is nyilván tanulunk az előttünk járó nagy nemzetközi sikersztoriból, így a Y Combinator-től, Techstars-tól és a többi nagytól, és azt látjuk, hogy aki széles, nagy portfóliót akar építeni, annak korán kell oda menni, és segítenie is kell. Azt gondoljuk viszont, hogy egy kelet-európai, közép-kelet-európai startupnak sokkal nagyobb a tudás hiánya, sokkal több mindent kell neki még megmutatni, sokkal több mindenen kell végigkísérni, mint egy amerikai startupnak. Úgyhogy még a nagy amerikai giga inkubátorokhoz képest is mi mélyebb és hosszabb szakmai programokkal készülünk. Ezért van egy Start Akadémiánk, ahol több mint 200 órányi videótananyagunk van már, és tartunk tanfolyamokat is cégvezetőknek, akik közül csak a tavalyi évben több mint 700-an vettek részt ilyen vezetői tanfolyamon. Úgyhogy mi arra igyekszünk, hogy ne csak pénzt adjunk, hanem teremtsük meg azt a tudást is, amivel a pénzt hasznosítani tudja egy-egy társaság. Ennek a része a Launchpad program, és amit tavaly tartottunk először, ez szeptembertől decemberig tartott, egy 3 hónapos program volt, amiben olyan csapatokat segítettük, akiknek már volt egy ötletük, de még sok másuk nem volt, és ezek a csapatok a 3 hónap alatt közel 30 mentortól, rengeteg tananyagból, előadásból, közös munkából az ötletüket folyamatosan finomították, vagy hát többségében újra gondolták, és új ötlet találtak elő. Ezt piacon ellenőrizték, validálták, és jutottak el odáig, hogy a végén prezentálták a befektetőknek, nem csak nekünk, hanem a piaci befektetőknek is azt, hogy hol tartanak, és mire jutottak a 3 hónap alatt, tehát hogy pontosan miről szól most már a cégük. És ez szerintem azért fontos, mert a felhozatalt is kell emelni. Nem tudunk úgy egy piramisra csúcsdíszt rakni, hogy ne lenne ott alatta a teljes piramis, és mi ebben hiszünk, hogy vissza kell hassunk a piacnak minden egyes lépésére onnantól kezdve, hogy az egyetemisták és a fiatal vállalkozók érzékenyítése, a tudás megosztása, képzés, az inkubálás és utána a befektetés is, ezeket egyszerre minden fronton végezzük, és hát magát a launchpadet is visszük tovább az első kicsit kísérleti, de nagyon sikeres etap után. Most tavasszal érkezik a következő programunk, és utána ezt még sok fogja követni.
Aki nézi a műsort, annak azért az az érzése kívülállóként, hogy a cápák nagyon gyorsan tudnak dönteni egy-egy befektetés mellett. Hogy néz ki ez a valóságban? Ugye az olvasható, hogy a start tanácsadási, oktatási tevékenységét az alapítás óta már több mint 500 cég vette igénybe. Mi alapján döntötök, és mennyire elhúzódó egy ilyen portfólió befektetési folyamat?
A cápák között, ami most vasárnap amúgy a 7. évadával debütál, január 7-től minden vasárnap este, a cápák között is ezt a tevékenységet nagyon jól mutatja be szerintem, mert valós beszélgetéseket láthatunk, és ténylegesen ott kell eldöntsük egy akkor megismert cégről, hogy teszünk ennek rányokat, vagy nem. Amiben csak van az az, hogy nem látjuk a tévében a teljes beszélgetést, mert az a beszélgetés az néha nagyon unalmas is tud lenni. Mi sokkal tovább beszélgetünk egy vállalkozóval, mint ami a tévébe belefér ebből, viszont amit látunk a tévében, az mind valóságos beszélgetés. Úgyhogy jó kérdéseket lehet a tévéműsorból is tanulni vállalkozóként. Amikor a műsor felvétel alatt megismerkedünk egy új vállalkozóval, kifaggatjuk, beszélgetünk és teszünk egy ajánlatot, az még nem a célvonalat, még nem ér véget a dolog, hanem épp, hogy ott kezdődik. Utána kezdődik az a munka, amikor megnézzük ténylegesen a céget, átvilágítjuk a céget, átbeszéljük az alapítókkal az összes részletet, jogi átvilágítást, pénzügyi átvilágítást elvégezzük, és elkezdjük a szerződési folyamatot. Jellemzően a műsorban való kézrázás és a tényleges pénzutalás között akár 3-6, de néha akár 9 hónap is el tud telni. Tehát azért ez egy hosszabb munkafolyamatnak egy első lépése. De ami jó hír, hogy nagyon jó cégek jönnek a műsorban is. Számos nagyon jól teljesítő befektetésünk van, akiket a műsorban ismertem meg. Úgyhogy ez is egy forrás a díleknek. A másik oldalról pedig népszerűsíti mind a vállalkozói pályát, mind pedig a befektetői pályát, és megmutatja a szélesebb közönségnek is talán azt, hogy miért érdemes ilyen jellegű vállalatokban gondolkodni, mint befektetés.
Köszönjük a beszélgetést Balogh Petyának, a frissen Budapesti Értéktőzsde X-Tent piacán debütáló Start Holding NRT alapító vezérigazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!